Kedves gyülekezet, ezen a délelőttön Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasok fel két verset. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 6. fejezetnek a 6. és a 7. verse álljon előttünk, hallgassuk ezt meg fönnállva. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 6. fejezet 6. 7. verse így hangzik. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, és hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, ahogy az imaórán is említettem, megszokott dolog, hogy hétről hétre az útmutatónak arra a hétre vonatkozó igéjét vegyem elő, és az legyen a mottója vagy a gondolata az ige hirdetéseknek, és ahogy említettem az imaórán, egy kicsit eltértem ettől a rendszertől a mai vasárnapon, és nem az útmutatónak az eheti gondolatát vettem elő, hanem az augusztusi hónapnak az üzenetét, a Máté evangéliumának a 9. fejezetéből, amikor is az Úr Jézus kiküldi a 70 tanítványt, és elküldi őket a vidékekre, és azt mondja nekik, hogy menjetek el, és hirdessétek, hogy elközelített a mennyeknek országa. Tulajdonképpen arra indít bennünket, és arra buzdít bennünket az ige, hogy tegyünk bizonyságot az Isten országáról. Arról az országról, amely eljött ebbe a világba, és amely megváltoztatta az emberek életét. Vagy mondhatjuk azt is, hogy megváltoztatta az emberiségnek az egész sorsát, életét, jövőjét. Mert az, ami 2000 évvel ezelőtt történt ott Jeruzsálemben, az egy nagyon fontos mérföldkő volt az emberiség történetében, de nem csak az emberiség történetében volt mérföldkő és változás, hanem az egyéni embernek az életében is, hogy Jézus eljött ebbe a világba, és megváltott bennünket a bűneinkből, és nekünk ígérte a mennyek országát, az örök életet, amely magába foglalja nem csak azt az eljövendő országot, amiről Isten igéje olyan világosan beszél, amelyről mégis annak ellenére, hogy sok helyen olvasunk, főleg a jelenések könyvéről arról az országról, mégis csak halványan sejtjük, hogy milyen lesz az a tökéletesség, mert szavakban nem lehet visszaadni. János az ő jelenések könyvében megpróbálta visszaadni azt, amit ő ott látott, de valahogy az ember csak elképzelni tudja az, ami ott vár rá. De nem csak ezt jelenti az Isten országa, hanem amit itt a Földön megtapasztalhatunk az Isten jelenlétében. Menjetek el, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Ez a mi feladatunk ezen a Földön. És mennyire töltjük mi ezt be? A napokban nem voltunk itthon, de a postaládánkba bedobtak egy kis levelet. Egy A4 5-ös kis formátumban egy leányzó írt egy levelet nekünk, kedves lakás tulajdonosoknak, vagy azoknak, akik itt élünk, és elmondta azt, hogy hát sajnos nem találkozhattunk, amikor ő becsengetett a mi lakásunkba, és nem tudta nekünk elmondani szóban azt, amit ő szeretett volna elmondani, ezért leírja, és mellé egy kis brossúrát rakott, és ő elmondta azt, hogy ő arról az Istenről szeretett volna beszélni, aki eljött ebbe a világba, és aki megváltoztatta az emberek életét, új reménységet adott az embereknek, és ő erről szeretett volna bizonyságot tenni. És lehet, hogy talán azt mondja az ember, hogy hát annyi ilyet láttunk már, annyi ilyenről olvastunk, mindenféle kis brossúrát bedobnak az embernek a postaládájába, és sokszor olvasatlanul dobjuk ki, és valószínű, hogy ezt is olvasatlanul dobtam volna ki, ha nem kézzel írta volna le. Ugye olyan megdöbbentő volt számomra, mert sokkal egyszerűbb lenne ma már számítógépes világban, gyorsan bepötyögünk egy szöveget, kinyomtatjuk több darab, vagy több példányszámban is, hát odaadjuk embereknek. Hát ez a brossúra, amit az emberek átadnak sokszor, és amit félre dobunk. De ez a levél kézzel volt megírva, elég szép írással, egy fiatal, lehet, hogy nem fiatal, de egy leányzó írta, még a nevét is aláírta, hogy ki írta ezt le. Nyilván az, hogy milyen egyháztól jött, vagy milyen felekezethez tartozik, ez most teljesen mindegy, de úgy ő ezt leírta. Persze mondhatjuk, hogy sokat írt ebből, de mindenkinek, ha csak 20-30 példányszámban leírja az ember is, arra vesz energiát, hogy kézzel egy levelet írjon valakinek, az sokkal, sokkal jobb, és sokkal inkább felhívja a figyelmet az ember számára, hogy itt valaki, aki szeretne valamit nekem átadni. Mondom, hogyha ez le lett volna fénymásolva egy kinyomtatott szövegben, ugyanez a néhány sor, valószínűleg kidobtam volna, de olyan megdöbbentő volt, hogy ő ezt leírta. És ezt fontosnak látta, hogy átadja és bedobja a mi postaládánkban. Mert szeretett volna valami üzenetet átadni. Hát valahogy erről szól az, amiről Isten igéje beszél. Menjetek és mondjátok el mindenkinek. Tegyetek bizonyságot arról, hogy elközelített a mennyeknek országa, és ez a leányzó is csak ennyit írt erre, hogy elközelített a mennyek országa. Eljött hozzánk az Isten ígérete, és ezt mi elfogadhatjuk. És Isten igéje azt mondja, hogy ez a mi feladatunk. Erről kell nekünk bizonyságot tenni. De vajon teszünk-e erről bizonyságot? Mert nem elég az, hogy mi elmondjuk ezeket az üzeneteket. És valóban nem tudom, hogy ki ez a leányzó. Fogalmam sincs arról, hogy milyen az ő élete. Halvány gőzöm sincs arról, hogy hol lakik és mit csinál. Fogalmam sincs róla, hogy milyen, mi az, amit fontosnak tart az életében, mivel foglalkozik. Sok mindent nem tudok róla, csak ennyit. És azt sem tudom, hogy ő hogyan éli meg az életét. De elmondja azt, ami neki fontos, és amire Isten őt elhívta. És nekünk is ez a feladatunk. És akkor jönnek itt a különböző, hát mindenféle indok, amire azt mondjuk, hogy jó, igen, mondjuk el, de, és akkor ott vannak azok a de szócskák, amiért mi ezt nem tesszük meg. Miért nem tesszük meg sokszor? Mert azt gondoljuk, hogy hát a mi életünk sem tökéletes. Hogyan lehet úgy bizonyságot tenni? Mert egy levelet könnyű bedobni. Egy levelet könnyű átadni, és még arra is lehet erőt venni, hogy ezt ne lemásolva tegyük, hanem írjuk le. De mi van azokkal, akik a környezetünkben élnek? Nekik elmondani az üzenetet, amikor látják az életünket, Amikor tisztában vannak a mi gyengeségeinkkel, ez már sokkal nehezebb. De akkor tegyünk le róla. Mert nem mondjuk el az üzenetet, mert hát azért mégsem vagyunk mi olyan tökéletesek. Hogyan beszélhetünk a megváltás csodájáról, amikor mi magunk is mindenféle erőtlenséggel vagyunk telve? Olyan sokszor megbénítja az embert az, hogy nincsen bennünk az a tökéletesség, amit szeretnénk, ha ott lenne. És hány hívő keresztény ember mondja a bizonyságtételről csak azért, mert elkeseredik amiatt, hogy még mindig nem vagyok olyan, amilyen szeretnék lenni. Hogy elővesszük az igét, és újra azzal szembesülünk, hogy lehet, hogy nem is változik semmi az életemben. Még mindig ugyanazokkal a tulajdonságokkal, még mindig ugyanazokkal a egyszerű dolgokkal küszködöm, és még mindig olyan erőtlennek érzem magam. Valaki egyszer elmondta nekem, hogy évek óta igyekszik valamitől megszabadulni. Van valami az életében, vagy volt valami az életében, ami a hiányossága volt, amit szeretett volna letenni, mert úgy érezte, hogy ez megbénítja nem csak a bizonyságtételét, hanem azt is, hogy a keresztény élete növekedjen, és szeretett volna ettől a tulajdonságától megszabadulni. Azt gondolom, hogy nem áll távol tőlünk ez a gondolat. Mindannyian küszködünk tulajdonságokkal, amelyek jó lennének, ha megváltoznának. És amelyek tényleg sokszor az embernek a bizonyságtételét, az egész keresztény életét leblokkolja, mert nem vagyok képes ezen túljutni. És ez a valaki próbálkozott, és olvasott könyveket, próbált mindenféle dolgot elkövetni azért, hogy múljon el az életéből ez, ami nagyon zavarta, és amelyről úgy gondolta, hogy ez megakadályozza az ő hívő életének a gyarapodását, és az ő szolgálatát is. Először megpróbált saját erejével ellenállni, hogy majd ő legyőzi, majd ő valahogy ezeket a gondolatokat, ezeket a cselekedeteket egyszerűen leteszi, és majd ő erejével meg tudja, vagy le tudja ezt győzni, de nem sikerült neki. Hiába próbálkozott. Aztán úgy gondolta, hogy ezért többet kéne imádkozni, és elkezdett imádkozni érte, hogy Uram, szabadíts meg, tedd ezt meg az életemben. És azt mondta, hogy mégsem érezte a változást, pedig annyira imádkozott. Valaki egyszer azt ajánlotta neki, hogy ne csináljon semmit, hagyja az Úrra, majd szépen, csendben elmúlik az ő életében. Hagyjunk mindent Istenre, és akkor majd ő elveszi ezt az erőtlenséget. És elmondta, hogy mégsem ezt tapasztalta. Hát akkor hogyan lehetséges legyőzni ezeket a tulajdonságainkat, vagy ezeket a hiányosságainkat? Mi a hiba abban, hogy én mégsem vagyok képes erre? Testvérek, kérdezzük meg magunktól, hogy vannak ilyen dolgok az életünkben? Vajon nem járjuk végig naponta, vagy jártuk végig ugyanezeket a csalódásokat, amikor magunkban csalódunk, a hívő életünkben csalódunk, és föltesszük a kérdést, hogy vajon miben van a hiba? Mi az, amit meg kell tennem, vagy mi az, amiben Istenre kell várnom, hogy hogyan fognak ezek a dolgok megvalósulni? Amikor hívő embereknek az életét, életrajzát olvassuk, akkor olyan jó olvasni azt, hogy ők hogyan tapasztalták meg a győzelmeket az életükben. Hogyan éltek át csodákat és változásokat a hétköznapjainkban. És akkor ilyenkor az ember egy kicsit elszomorodik, és azt mondja, hogy csak éppen én nem tudom ezt megtapasztalni. Csak én vagyok ennyire erőtelen. Miben hibázok, vagy mi az, amit nem csinálok jól? Mert hiába igyekszem, újra csak szembe kerülök a büszkeségemmel, vagy szembe kerülök az irigységgel, ami előtte is ott volt az életemben. Nem tudok megszabadulni az anyagiasságomtól, vagy a türelmetlenségemtől, az indulatosságomtól, vagy talán a lustaságomtól. Annyiféle ilyen tulajdonságot lehetne felsorolni, és biztos vagyok benne, hogy mindenki el tudna mondani az életéből 2-3-at, vagy talán még többet is, amelyben azt látom, hogy nem változtam meg. Ugyanolyan maradtam. És akkor elkeseredünk, hogy akkor hiába írok meg egy levelet, bár erre is azt mondom, hogy nem hiába való. Mert azért, hogy én nem élek át mindent, azért még az Isten igéje igaz. Szokták mondani azt, hogy ha a lelkész csak arról prédikálna, amit megél, és amit megtapasztal az életében, és azt mondaná el csak az ige igazságából, amiben ő tökéletes, akkor nagyon kevés dologról beszélhetne. Nem arról kell beszélni. Attól, hogy nekem vannak erőtlenségeim, attól még az Isten igéje igaz. Igen, addig leírhatom, hogy elközelített a mennyek országa. Igen, azért én még elmondhatom mindenkinek, hogy elközelített az Istennek országa. De mennyivel jobb lenne, hogyha az életem is követné az én bizonságtételemet. Miért van az, hogy képtelenek vagyunk győzedelmeskedni? Miért van az, hogy még mindig ott van mindaz a rossz, vagy az a tulajdonság, amitől szabadulnánk? Ha megnézzük a felolvasott ige részt, ige verseket, akkor egy nagyon fontos dolgot láthatunk. Itt a római levélben nem olvastam fel ezt a verset, de hát mindet nem akartam. A 12. versben található az, amikor azt mondja az apostol, hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Tehát az első dolog, amire figyelnünk kell, hogy a szentségben, a tökéletességben megálljunk, hogy ne engedjünk, hogy a bűn uralkodjon a mi testünkben. Ne engedjük. Mit kell nekünk ezért tenni? Hát Isten igéje nem arról beszél, hogy Isten megigazított bennünket, hogy megváltott a mi bűneinkből, hogy Jézus Krisztusért nem kell a bűnben élnünk. Isten igéje azt mondja, hogy van lehetőségünk, hogy uralkodjunk a bűn felett. Azt mondja, hogy mert meghaltatok a bűnnek Jézus Krisztussal. Tehát én megfeszítettem a bűnnek, és a bűn is megfeszítetett az én számomra. Ó, milyen egyszerű, ugye? Nem kell követnem a bűnt. Tehát Jézus Krisztus mindent elvégezett, hogy a lehetőséget megadta arra, hogy mi győzzünk a bűneink felett. De akkor mi a mi erőtlenségünknek a gyökere? Az, hogy nem tudjuk elhinni. Nem tudjuk elhinni. Vagyis elhisszük, mert Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, de amikor oda kerül a sor, hogy ez megvalósuljon a hétköznapjainkban, akkor elbizonytalanodunk. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor Jézus a hegyen volt, és a tanítványokhoz jött egy édesapa a gyermekével, azért, hogy meggyógyítsák a tanítványok. De a tanítványok nem voltak képesek erre, és Jézus, amikor lejött a hegyről, akkor azt látja, hogy nagy a felháborodás, sőt, nagy ott a nagy összecsődülés, és mondja ez az apa Jézusnak, hogy elhoztam az én fiamat, hogy a te tanítványaid meggyógyítsák, de nem tudták meggyógyítani. És ugye Jézus azt mondja, hogy ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? És amikor az Úr azt mondja, hogy lehetséges, akkor azt mondja ez a férfi, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Érthetetlen ez a szó, vagy ez a mondat. Hát ha hiszek, akkor miért beszél hitetlenségről? Mi az, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek? Hát akkor a kettő üti egymást, de mégis ebben élünk. Igen, elhisszük mi, hogy Isten megváltott, elhisszük azt, hogy Isten meggyógyított, de amikor oda kerül a sor, hogy ezt átéljük, megtapasztaljuk, akkor elbizonytalanodunk. Tényleg lehetséges ez? És ugyanígy van a bűnnek való meghalás tekintetében. Persze elhisszük, hogy Isten megszabadított bennünket az indulatainktól. Elhisszük azt, hogy nekünk nem kell most már az anyagiasság felé húzni. Igen, elhisszük azt, hogy igenis Isten megszabadított bennünket az indulatainktól, a türelmetlenségünktől, ettől és attól, ezerféle dologtól megszabadított, de amikor oda kerül a sor, akkor újra és újra előjön. Újra és újra indulatosak vagyunk, türelmetlenek vagyunk, megbántunk embereket. Hát akkor hol van a győzelem? Itt a 11. versben, a 6. fejezet 11. versben mondja el a megoldást az apostol. Azt mondja, tartsátok azt, hogy ti is meghaltatok a bűnnek. Vagyis higgyétek el, gondoljátok azt. Legyen eszetekbe mindig, hogy ti meghaltatok a bűnnek. A felismerés még nem fogja megváltoztatni az ember életét, de igen, amikor oda kerül a sor, akkor higgyük el, gondoljuk azt. Amikor jön az embernek a kísértés, akkor juttassuk eszünkbe, vagy jusson eszünkbe az, hogy nekünk nem kell ezt cselekedni. Amikor az emberben feljönnek az indulatok, akkor álljunk meg egy pillanatra, és emlékezzünk, hogy nem kell nekünk indulatosnak lenni, mert Isten megszabadított bennünket ettől. Egyszer egy valaki elmesélte nekem, évekkel ezelőtt történt ez, a feleségéről, hogy egy munkahelyen dolgozott, és volt egy főnöke, aki nagyon nem hagyott neki békét. Majdnem azt mondhatjuk, hogy megkeserítette a hétköznapjait, mert állandóan őt szekálta, nem tudott megállni előtte, bárhogy végezte a dolgát, semmiképpen sem volt jó ez neki, és hát már úgy állt be a munkahelyre, hogy gyomoridege volt, már reggel mindenféle panaszt kreált magának, mert egyszerűen rettegett attól, hogy bemenjen az ő munkahelyére. Mert ez a főnöke valahogy mindig őt bántotta. Mindig valami miatt elővette őt, pedig igyekezett meg mindent jól megtenni. És egyszer csak lehetősége nyílt arra, hogy ugyanazon a munkahelyen, mert szerette egyébként a szakmáját, egy másik főnök keze alá került, egy másik osztályra került. És ez úgy felengedett, már nem volt annyira stresszes az élete, de azt mondja, hogy de a régi főnöke, aki egész befolyásos volt, csak nem hagyott neki békét. És még azután is, hogy ő már nem volt az ő felettese, amikor csak találkoztak, mindig valami megjegyzést tett az ő munkájára, próbált még akkor is valamit elkövetni, hogy ezt és azt tegye, és egyszer csak elmondta ez új főnökének, és azt mondta neki a főnök, hogy mit foglalkozol vele? Már nem ő a te főnököd. Nem neki tartozol semmivel, nyugodjál meg, mert én majd megvédelek. Azt csináld, amit én mondok. Én meg vagyok elégedve a te munkáddal, te foglalkozz vele. És ez a nő komolyan vette ezt, és egyszer csak felszabadult. És amikor már jött ez a főnök, és próbált neki mondani, akkor elmondta, hogy de ő már nem főnöke, hagyjon neki békén. És egy idő után, ugye egy szokták mondani, leszállt róla, már nem bántotta, megváltozott. És sokkal kiegyensúlyozottabb lett. Miért mondom ezt el? Mert azt mondja Isten igéje, hogy mi nem tartozunk, hogy a bűnnek szolgáljunk. Mert ilyen a bűn is. Azt mondja Isten igéje, hogy meghaltunk a bűnnek, már nem őneki kell szolgálni, de mi mégis neki szolgálunk. A beidegződéseink. Sokszor az, hogy sokáig azt tettük, az újra és újra visszaköszön. Bizonyos dolgokat mondhatjuk azt, hogy zsigerből tesz az ember, mert megszoktuk, hogy sokáig így tettünk. Én emlékszem, amikor katona voltam, és a megtérésem után milyen nehéz volt az, hogy sokszor, igen, káromkodtam, csúnyán beszéltem, és sokszor az indulataimat ebben próbáltam valahogy szabályozni. Mint ahogy nagyon sokan tesznek, hogyha valami olyan dolog történik, akkor ilyen csúnya szavakban próbálják az indulataikat levezérelni. És amikor megtértem, akkor azt láttam meg, hogy ez nem jó. És az nem azt jelentette, hogy a következő pillanattól már nem voltak indulataim, és nem jöttek elő ezek, hanem elkezdtem ellene harcolni. Nem ez. Engem Isten ettől megszabadított. Akkor miért teszem? És tudatosan elkezdtem ellene küzdeni, és emlékszem arra, hogy milyen nagy dolog volt, amikor a felénél már kimondtam, akkor eszembe jutott, hogy gondoljátok azt, hogy ti már ettől szabadok vagytok, és megálltam. És a végén eljutottam odáig, vagy eljuthattam odáig, hogy amikor indulataim voltak, akkor gondoljátok azt, nem kell nekem ezeket mondani. Isten ettől megszabadított, mert a kísértő továbbra is szerette volna azt, hogy ezek a megszokások, ezek a beidegződések, ezek megmaradjanak az emberben, és újra és újra gyötörjenek bennünket, mert minden egyes ilyen után lelkiismeret furdalásom volt. És elbizonytalanodott, hogy valóban lehetséges a győzelmes élet, mert előjöttek ezek a dolgok. Nem könnyű ez. És nagy nehézség főleg az, hogy ez a világ, ez a bűnös világ, az ugyanolyan marad a körülöttem, mint amilyen volt. És minden a régi életemre emlékeztet. És újra is jönnek ezek a gondolatok az emberben. De azt mondja Isten igéje, hogy gondoljátok azt, hogy ti már nem vagytok a bűn rabsága alatt. Igen, mint a régi főnököm, akinek a beosztottja voltam, próbált, ahogy ez a történet, vagy abból a példából említettem, próbálta őt továbbra is ugyanúgy bántani, de már nem az ő főnöke, de már ő nem a régi beosztottja. Pál ezért buzdít bennünket, hogy legyünk résen. Ne engedjük a bűnt uralkodni a testünkön, mert nincsen felettünk hatalma. Amíg meg nem tértünk, addig nem tudtunk ellene harcolni, mert ő volt a mi főnökünk. Ő volt az, akire hallgattunk, akihez tartoztunk és akinek szolgáltunk. Most viszont már nem neki szolgálunk. És nem tartozunk neki semmivel. Ha tesszük, akkor szabad akaratból tesszük, félelemből, megszokásból. Nem véletlenül mondja Jakab apostol az ő levelében, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Ez az asszony megtapasztalta. Először félt még akkor is, és amikor bátorítást kapott, gondold át azt, hogy te már nem tartozol neki. Akkor egy idő után elfutott az ördög. Egy idő után már nem bántotta őt. Emlékezzünk csak, Jézus ott a pusztában mit mondott a sátánnak? Távozz tőlem, sátán, mert nincs nekem semmi közöm te hozzád. Nincsen neked semmi erőd felettem. Mert ha Krisztus megszabadított, akkor valóban szabadok vagyunk. Testvérek, addig, amíg nem tudunk ezzel a szabadsággal élni, addig, amíg nem hisszük el, hogy Isten megtisztított, megszabadított bennünket, addig újra és újra erőtlenné válik nem csak a hívő életünk, hanem a bizonyságtételünk is. Addig nem tudunk bizonyságot tenni. Addig hiába is próbálkozunk, és hiába is igyekszünk mindent elmondani, újra és újra jön a kísértő, és azt fogja mondani, hogy látod, nem megy ez neked. Nem megy az életedben sem. Hát akkor mit várnál, hogy majd mások megtapasztalják a szabadulást. Addig jön a kísértő. De Krisztus megszabadított bennünket. És Pál azt mondja, hogy nem kell nekünk már neki szolgálni. Tudván azt, ahogy mondja itt az apostol, ami óemberünk ővele együtt megfeszítetett, azért, hogy megerőtlenedjen a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Ha mi meghaltunk a bűnnek, akkor legyünk szabadok. Isten erre emlékeztet bennünket, és hogyha neki szolgálunk, akkor Isten bátorít bennünket arra, hogy tegyünk bizonyságot. Menjetek el, és hirdessétek. És már nem csak azért, mert az Úr ezt mondta, hanem azért, mert magunk is megtapasztaltuk azt, hogy Istennél van szabadulás. És akkor majd meglátják a szeretteink, meglátja a gyermekem, a feleségem, meglátja az édesapám, az édesanyám, meglátják a szomszédok azt, hogy valóban elközelített az Isten országa. Mert látom a te életedben, mert látom a győzelmeidet, látom a harcodat is, de látom azt a győzelmet, amely megmutatja és bizonyságot tesz arról, hogy elközelített a mennyek országa. Isten erre hívta a tanítványokat. Amikor kiküldte a 12-t, akkor ezt látták meg bennük. És amikor visszajöttek, ezért tudták azt mondani nagy örömmel, hogy hát még a lelkek is engednek. Engednek azok, akik körülöttünk vannak. De amíg csak azt látják, hogy mi is küszködünk, mi is szenvedünk, mi is állandóan a erőtlenségeket tapasztaljuk meg, és nem a győzelmeket, addig nem tudunk hiteles, győzelmes életet élni. És nem az a baj, hogy Krisztus nem szabadított meg, hanem az a baj, hogy nem hisszük el, hogy ez a mi életünkben is igaz. higgyük el. Higgyük el, vegyük komolyan, hogy Krisztus megszabadított. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igen, higgyük el, gondoljuk azt, tegyünk erről bizonyságot, és Isten meg fogja áldani a mi életünket. Azt kívánom, hogy Isten áldja meg a szívünkben a hallott igét. Adjon győzelmeket, tudjuk legyőzni a önmagunkban lévő kísértéseket, és tegyen alkalmassá arra, hogy hirdessük a mennyeknek országát. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.